Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 150. Zsoltárunk első versét énekeljük. 150. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljuk el helyeinket, és maradjunk az áldásig ülve. Keressük ki, és énekeljük 469. számú dicséretünknek, mind az öt versét, 469. számú dicséretünk első verse így kezdődik, Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy itt vagy közöttünk és velünk, amíg tart életünkben a ma. Köszönjük, hogy élő Isten vagy, aki látsz, ismersz, szeretsz, beszélsz, és akihez mi is szólhatunk az imádság útján. Köszönjük, hogy oltalmadban élhetünk. És köszönjük, hogy bűneinket és azok vádló terheit is eléd hozhatjuk. megvallhatjuk és letehetjük bűnbánó szívvel megváltó Jézusunk golgotai keresztje elé. Köszönjük Jézus, hogy akit te megszabadítasz, az valósággal szabad lesz. Hálás a szívünk, hogy megszólaló és megszólító Isten vagy, ígéd és szent lelked útján jössz hozzánk közel, beszélj velünk ma is, most is, mert nagy szükségünk van rád. Könyörgünk a gyászolókért, vesztesekért, sírókért, emlékezőkért, akik drága ajándékot kaptak tőled elhunyt szerettükben. Vigasztaló igéd, hadd teremtsen békességet a szívükben. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Ámen. Istennek igéjét a Máté evangéliumából olvasom, az evangélium 9. részéből. A 9. rész 9. versétől a 13. verssel bezáródó szakaszból. És mikor Jézus onnét továbbment, látott egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté volt a neve, és ezt mondta neki, kövess engem. És az felkelvén követte őt. És történt, hogy mikor ő letelepedett a házban, ímé sok vámszedő és bűnös jött oda, és letelepedtek Jézussal és az ő tanítványaival az asztalhoz. És látva ezt a farizeusok mondának az ő tanítványainak, miért eszik ez a ti mesteretek a vámszedőkkel és a bűnösökkel együtt. Jézus pedig ezt halván mondanékik, nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre. Kedves testvérek, Máté elhívása története azzal kezdődik, hogy Máté ott ül a vámszedő asztalnál, tekintettel arra, hogy bankár volt, és Jézus meglátta és odament hozzá. Ezen a mai istentiszteleten döntően erről szeretnék beszélni, aztán majd egy következő lépésben a folytatásról is, Máté válaszáról Jézus hívására, de először erre figyeljünk, hogy mit is jelent ez, hogy Jézus meglátta őt. Olyan egyszerű mondat ez, olyan természetes, mi is nézünk, embereket látunk, miért kell ilyet leírni, mi ebbe az érdekesség, mi ebbe a keresztény vagy bibliai többlet. Most kedves testvérek, sokszor olvassuk így az evangéliumokba, hogy Jézus meglátta, hogy Jézus valakit meglátott. Mit is jelent ez? Arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy hogyan nézett és látott Jézus. És ez azért nagyon fontos, hogy megértsük, mert minket is pont ugyanúgy néz és lát. Meglátta őt. Mit jelent ez? Milyen szemmel nézelődött Jézus, és hogyan látott Jézus? A Szentírás beszél a szelíd szemű Jézusról. De beszél a Szentírás a tűzláng szemű Jézusról is. Szelíd szemű is, meg tűzláng szemű is. Most hadd mondjam így, valóságos embersége és valóságos istensége szerint. Szelíd szeme is van, és tűzláng szeme is. Milyen szemekkel nézett Jézus? És hogyan látott egy embert Jézus? Ami biztos, hogy Jézusnak különleges látása volt. Különleges látása volt, ha csak ez az egy történet lenne megírva arról, amit most felolvastam, hogy hogyan nézett és látott Jézus, akkor is kimondhatjuk, annak a kibontása nélkül is, hogy különleges látása volt ennek a Jézusnak. Különleges látása volt Jézusnak. Mert ugyan, testvérek, mit lehetett meglátni ebben a Mátéban? Ugyan mit lehetett meglátni ebben a bankárban? Egy vámszedőben. Mit lehetett meglátni benne? Mit lehetett meglátnia benne Jézusnak, hogy elhívja tanítványának? Ez a Máté az evangéliumok leírása szerint közútállatnak örvendő ember volt. Megvetették, gyűlölték, utálták. És joggal. Ezt a Mátét mindenki, aki ismerte, úgy látta, hogy undorító egy ember. Így látta minden ember Mátét. Ugyanakkor Jézus vajon mit látott benne? Amikor azt olvasjuk, hogy meglátta, és azt mondta neki, gyere velem, és kövess engem. Mit látott Jézus, és azt vajon hogyan látta? Kedves testvérek, izgalmas ez a kérdés, mert az evangéliumból tudjuk, hogy Máté nem volt Jézus igehallgatója. Nem volt igehallgató. Sehol nem olvassuk, hogy Jézus valahol prédikál, beszédet tart, és ott ülne ez a Máté is. Nem volt igehallgató. Itt találkoztak életükben, test szerint, először Jézus és Máté a vámszedő asztalnál. Mátéról nincs feljegyezve, hogy a jeruzsálemi templomba járt volna. Neki más istene volt. Más istene volt. Ő más istent szolgált. Nem azt, akit imádni jártak a jeruzsálemi templomba. Azt se olvassuk, hogy valamelyik zsinagógába, imaházba föltűnt volna, ahol Jézus tanítást adott. Arra se volt kíváncsi. Egy vámszedő volt. A Kapernaumba vezető és onnan kivezető forgalmas úton. Azt is tudjuk róla, hogy gazdag volt és rendkívül művelt. Gazdag és művelt. Arámul, görögül, héberül beszélt, hozzátartozott a munkájához. Egyiptomi, szír és római emberekkel találkozott minden áldott nap. Nyelveket beszélt. Művelt ember volt. Abból azonban, hogy Jézus egyetlen egy mondatára otthagy mindent, az is kiderült, hogy ennek ellenére, hogy gazdag volt és művelt, a gazdagságával mindent elért, mégse volt megelégedett ember. Nem könnyű gazdagnak lenni megelégedéssel. Engem megdöbbentett, amikor az öngyilkosokról sok-sok évvel ezelőtt elolvastam egy könyvet, az arról szólt, hogy a világon arányszámba a legtöbb öngyilkos gazdag ember. Nem könnyű gazdagnak lenni megelégedéssel. Ez a Máté egy kétes egzisztencia volt, ezért a zsidók, bár ő is zsidó volt, kiközösítették. Vallásilag is, erkölcsileg is, társadalmilag is kiközösített ember volt. Vallásilag azért, mert a mózesi törvények tiltották az idegenekkel való érintkezést, mert attól tisztátalan lett az ember. Erkölcsileg azért, mert az adó illetékből jóval többet szedett be az emberektől, mint amit előírt a törvény. Társadalmilag pedig azért volt megvetett ember, mert Rómát, a zsidókat is elnyomó világhatalmat kiszolgálta. És Jézus meglátta, és odament hozzá. És magához hívta, a saját közösségébe. Ezt meglátta. Ezt a Mátét? Hogy létezik ez? Mit látott benne Jézus? Az biztos, hogy többet és mást, mint amit minden ember látott, aki látta Mátét. Az emberek egy kiközösítendő, megvetendő tolvaj, hazaárulót láttak benne. Tudjátok, Jézus mit látott benne? A tanítványát. És az lett belőle. A Máté evangéliuma megíróját, ami a Bibliánkban van, és ő lett a Máté evangéliuma megírója. Kedves gyermekét látta benne, akit ő majd átformál. Isten ajándékát látta Mátéban, és Máté azzá lett Isten ajándéka az egész keresztény világnak. 2000 év óta olvassuk és tanít bennünket Máté. Jézus meglátta benne a jót, a nagyszerűt, a szépet, akivé majd vele együtt lesz ez a Máté. Jézussal együtt lesz majd ez a Máté. Nem csak azt látta, amikor ránézett Mátéra, amit mindenki, hogy itt ül, a vámszedő vagy bankár asztalnál nagy unatkozva egy ember, hát minden nap itt szokott ülni, szedi a sápot. Jézus meglátott benne valamit. Kedves testvérek, Jézusnak, értsétek jól, nem orvosi szempontból, kettős látása volt. Ezért különös, amikor le van írva az evangéliumokban Jézusról, hogy és meglátta. Ne szaladjon el rajta soha a szemetek, mert az azt jelenti, hogy olyat fogtok utána olvasni, ami rendkívüli. Miért? Jézusnak kettős látása volt. Volt egy testi látása, és a testi szemeit nem kerülte el Máté, aki ott ült az asztalnál. És volt Jézusnak egy belső látása, egy lelki látása. Még inkább kiélezem, Jézus lélekben is látott. Lélekben is látott. És ez a különös látása, lelki látása Jézusnak, ez az atyával való szoros kapcsolatából eredt. És most nehéz, nagyon nehéz dolgokat fogok mondani. Kedves testvérek, belelátni egy ember lelkébe, mert olyan fölényesen tudunk mi erről beszélni. Ó, tudom én, kicsoda vagy, tudom én, hogy ki az az ember. Hát akkor most nézzük meg. Vajon azt tanítja Isten igéje, amit mi gondolunk magunkról? Kedves testvérek, belelátni egy ember lelkébe, ez adottság és nem képesség. Tanuljuk meg ezt a mondatot. Adottság adja Isten, és nincs ilyen képességünk. Nem ugyan, hogy megszülettem, és ma már eljutottam odáig, hogy beszél hozzám valaki, és ó, én tudom az igazat rólad, mondhatsz, amit akarsz, beléd látok én. Nincs ilyen képessége senkinek. Testvérek, a lélekben való látás, az sem nem tanulható, sem nem tanítható. Senki nem születik vele. Ugyanis nincs emberi forrása. A lelkilátásnak, a lélekbelátásnak eredete az élő Istennel, a Jézus Atyával való közösségből ered. Isten nélkül titok marad a másik ember lelke és benseje. Isten nélkül. Mennyi férj és feleség szenved a házasságában ettől, hogy itt él mellettem egy ember, egy asszony, és nem tudja, ki vagyok. Nem tudja, hogy én belül ki vagyok. Mert lelki látása, lélekbelátó képessége nincs az embernek, csak ha adatik. És ez kizárólag az élő Istennel való szoros közösségben adatik, amikor adja az Isten. Jézus látását azt tette különlegessé, hogy nem csak a testi szemeivel látott, hanem volt belső látása, lelki látása. És így lát téged is, meg engem is. Ezért, ha imádkozol, sose felejtsd el, hogy meg se próbálj mellé beszélni, vagy hazudni. Mert nem tudsz Istennek. Ezért imádkozz mindig őszintén. Őszintén. Bizalommal. Mert Jézus egyszerre szelíd szemű és tűzláng szemű. Nem csak Máté felé volt ez igaz. Mindmáig igaz. Jézus testestől, lelkestől lát és ismer bennünket. Minden jó szándéka ellenére is a pszichológia szemüvege ehhez kevés. Márpedig, ha nincs jó diagnózis, hogy születhetnék abból jó terápia? Jézus látta, hogy itt az alkalom, itt az alkalmas pillanat megszólítani és hívni Mátét. Mindenki azt látta, hogy hát ma is itt ül ez a Máté, ahogy szokott. Mint ahogy mi is itt ülünk, ahogy szoktunk. Jézus látja, hogy mikor jön el az alkalmas pillanat. Senki nem lát. Mindenki ugyanúgy elment a vámszedő asztal előtt, vagy átment a túlsó oldalra, vagy köpött egyet a földre a kor szokása szerint, a megvetése jeleként. Jézus pedig meglátta, és odament hozzá. És csak ennyit mondott, jöjj és kövess engem. És Máté azonnal válaszolt. Egy szót se szólt, mozdult. Mielőtt tovább mennénk, testvérek, hadd kérjem azt, hogy gondolkozzunk nagy alázattal és csendbe ma ezen. Milyen szemmel nézek és látom az embereket? Vajon az a szem és az a látás, hogy én nézek, csak testi, mert az van, vagy az Istennel való szoros kapcsolatomban, a vele való csendjeimben
ő taníthat, és adhatja meg nekem, hogy egy embernek a lelkét is lássam. Isten nélkül ki ne merd mondani senkire, Isten nélkül ki ne merd mondani senkire, hogy tudom, ki vagy. Mert nem mondhatsz igazat. Mert nincs lélek szerinti látása csak annak, aki Isten keze ügyében él, érzékenyé téve a szíve Isten szava és lelke által, akinek Isten maga nyitja meg ezt a titkot, hogy lélek szerint lásson. Az Istennel való szorosságban, ráfigyelésben adatik, mint ajándék a lélek szerinti látása a másiknak. Tessék befejezni az enélkül való beszédeket, a fölényes, magabiztos, gőgös, másikat elpusztító és megalázó ítélgetéseket. Erre még visszatérek, mert a felolvasott ige is visszatér rá. Adatik. Testvérek, nincs ilyen képességünk, mert nem képesség dolga a lélek szerinti látás. És ha mégis adatik, az nem az enyém. Lehetséges, hogy adatik. És az csodálatos. Soha nem élhetsz vele vissza. Anélkül pedig tiltja Jézus az ítélkezést. Megtiltja. Megtiltja. Mert csak azt engedi, hogy igaz ítélettel ítélj. És miután nincs egy igaz is a Biblia szerint, magadtól nem tudsz igaz ítéletet mondani. Senkiről. Csak ha az Istennel való szorosságodban könyörül rajtad az Isten, és világosságot, látást gyújt a szívedbe. De azt kizárólag ő adja. Kizárólag ő adja. Testvérek, az ítélkezés testi dolog, és ahogy mondja az olvasott, ma is olvasott ige, az irgalmatlanság szülött. Nem a tisztánlátásom szülötte az ítélkezésem, hanem az irgalmatlan szívemé. Ezt mondja a Biblia. Ugye nem így gondolunk az irgalmasnak hit szívünkre? De lelkilátás nélkül ítélni, az kizárólag az irgalmatlan szívből származik. Jézus kimondja, amit ma olvastam ebben az igében ezt. Az ítélkezés az irgalmatlan szívem szülötte, ezért kérjünk szelíd szemet és irgalmas szívet Jézustól, és belső lelki látást, mert magunktól olyan nem telik. Azt mondja egy helyen az ége, hogy a szívek vizsgálója, és aki tudja az igét, tudja, a szívek vizsgálója és egyedüli ismerője. Értitek? A Biblia kimondja, hogy az Istenen kívül senki nem ismeri a szíveket. Az egyedüli ismerője a szíveknek az Isten. Nem én, nem te. És csak akkor tudod meg, hogy kinek mi van a szívébe. Nem amikor beszél, nem amikor cselekszik, mint ahogy szoktuk mondani, ó, hallottam én, tudom én. Nem tudod. A szívek egyedüli ismerője a Szentírás szerint maga az Isten. És akinek ezt ő a vele való szoros kapcsolatba valakire nézve megadja. A másik ember valódi megismerése Isten nélkül lehetetlen. Kérd a szívek vizsgálójától és ismerőjétől, Istentől, és ha adja, azzal élhetsz, de soha vissza nem élhetsz. És akkor térjünk vissza az olvasott ige szakaszra, amikor Jézus elhívja ezt az embert, a farizeusok a maguk lelkületűvel ítélgetni kezdik Jézust is, meg a másikat is. A farizeusi lelkület mindig ítélget. Elkülönültek a bűnöstől, mert az ilyenek mindig elkülönülnek a bűnös emberektől. Azóta is. Csak hogy azt mondja Jézus, vélt tisztaságotokban megvakultatok. Én, egy igazi templomba járó, egy igazi írást olvasó és ismerő? Kedves testvérek, a bűnnel szemben érzéketlenné és vakká lesz ez a lélek. Beszélhet neki a Biblia a bűneiről, beszélhet a pap, mondhatja, aki akarja. Persze bűnös vagyok, ki nem bűnös, még a pap is az. Érzéketlenné lesz. És vakká. Erről beszél az Úr Jézus a szálka és a gerenda példájában. Hogy a szemedben ott van a gerenda, de mindig azt nézed, hogy kiében van ott a szálka. És bátran megítéled, hogy a te szemedben szálka van. Engedd meg már testvér, hogy kivegyem, mert így nagyon nehéz lehet élni. A tiédbe gerenda van, mondja Jézus. Vedd ki előbb azt. Kedves testvérek, minden ítélet és ítélgetést megalázza a másik embert. Engem pedig vakká és gőgössé tesz. Vigyázzunk az ítéleteinkkel és az ítélgetéseinkkel, mintha lelki látással látnánk az embereket. Nincs ilyen képességünk. Senkinek. Élhetsz valaki mellett évtizedekig, anélkül, hogy igazán látnád, ismernéd ott belül. Jézus meglátta Mátét a vámszedő asztalnál. Látta a fizikai szeme. És most nem fogok kitérni rá, de ideírtam magamnak, és nem fogom megkerülni, hogy egy mondat erejéig ne térjek ki rá. Kedves testvérek, Jézus az egész emberiség lelkiségét látja. És az emberek bensejét látva, egyetlen lehetséges utat látott megmenteni az embert, hogy a Golgota keresztjére ment, a tiszta lelkű, jószemű, igaz ítéletű emberekért. Egy megoldást látott, belehalni, hogy Isten büntetését magára vegye. Kedves testvérek, a kereszténység visszaszorítása az emberiség végső drámájának a közelettét jelenti. Döntő kérdése lesz az emberiségnek, hogy minél több Istennel szorosságban élő lelkeket látó és értő ember legyen, igazi keresztény ezen a földön. Pont az ellenkezője történik, kopunk, fogyunk, és ezzel az egész emberiség egyre közelebb megy a végső drámájához. És nem csak meglátta Jézus Mátét, de hívta is. Jöjj és kövess engem. Jézus hívása Máté egész további életére nézve kiható és mindent megváltoztató erő lett. Mérlegelés és halogatás nélkül otthagyta egész addigi életformáját. És Jézushoz csatlakozott. Az élet formájával, ahogy addig élt, szakított. Szóval nem csak fellelkesedett, ahogy egy-egy istentisztelet közben, meg után fel tudunk lelkesedni. A fellelkesedés kevés a Jézus követéshez. Indulásnak elég. De azt olvasjuk, hogy Máté nem csak elindult, hanem követte Jézust. Beiratkozott az Úr Jézus iskolájába. 3 évig vele járt, nézte, hallgatta, tanult tőle, engedelmeskedett neki. Jézus készítette. Az addigi életformájából kihívott Máté nem azt csinálja már, mint eddig. Kilépett a pénz uralmából és kötődéséből, mert Jézusban többet látott, többet kapott, sokkal többet. Máté, gyere, kövess engem, és Máté ennek a hívásnak nem tudott ellenállni, és eleget tett mindenét, elhagyva követte őt. És most végül vessünk föl egy kérdést, megéri? Gazdag, jómódú, bankárból Jézus után menni, megéri? Jó csere? Ezt hallva, talán magunkra is gondolva, akadályok kezdenek föltornyosulni előttünk. Jézus hívásával szemben mindig elkezdnek föltornyosulni az akadályok. A miért nem, a miért nehéz, a magam sem tudom, a még ezen gondolkodom, majd eldöntöm, majd még mérlegelek. Testvérek, a Jézus követésében, ha egyszer meghalljuk és azt halljuk, hogy gyere és járj velem, kövess engem, mindig lesznek akadályok. Kétféle. És most mérheted magadon. Mióta hallgatom az ígét, mióta szólongat az Isten, és úgy volna bennem késztetés, úgy komolyan venni ezt az egészet. Nem csak ilyen heti egyórás kereszténységet, hanem úgy komolyan venni. Kétféle akadály jön az ember elé. Az egyik akadály külső, a másik bennem van, belső. A külső akadály a körülményeim. A körülményeim. Jézus erejével és segítségével ezeket a külső akadályokat le lehet győzni. A belső más. A belső akadályokat neked kell önmagaddal szembefordulva legyőzni. És És ebben az a nehéz, hogy az egyikre mutogathatok, hogy Istenem, hát nem látod, hogy miben élek, így nem lehet követni téged. Nem látod, hogy én valami egészen másban élem az életemet. Ezt még elmutogathatod. De a belső akadályt, ott nincs mellébeszélés. Ott önmagaddal kell szembefordulnod. És senkire nem mutogathatsz. Senkire. Máté felállt a vámszedő asztalhoz, asztaltól, és követte Jézust. Minden külső és belső visszatartó akadályt, körülményt, belső ellenállást legyőzött Jézussal, és legyőzött önmagával. Valami új kezdődött az életében. Kedves testvérek, kicsit gondolkoztam ezen is, hogy vajon hány éves lehetett ez a Máté ekkor? Tudtam, hogy előttetek állva fogok prédikálni, lesz köztünk gyerek, fiatal, középkorú, idősödő. Vajon amikor Mátéval ez történt, javakorabeli ember volt? Öreg? Vagy fiatal? Tudjátok, amiről nem ír a Szentírás, az soha nem fontos. Sokszor fontoskodunk olyan kérdésekről, amiről nem véletlenül nem ír a Szentírás. Egyszerűen nem fontos. A fontos az, hogy üdvözülök-e a végén, vagy elkárhozok. Hogy Jézus hívásának engedek, vagy nem engedek. Ez a fontos. Mindegy, hogy az 18 évesen ér, vagy 70 évesen ér, ha egyszer elér. Ezért nem írja meg a Biblia, mert nem ez a fontos, hogy ez a vámszedő éppen ekkor hány éves volt, hogy mérlegelhetett, hogy Uram, én már 70 felé, hazafelé. Hát most hova akarsz engem hívni? Aztán azon is elgondolkoztam, testvérek, hogy hát hogy is történik, amikor Jézus elhívja ezt az embert. Kövess engem. Nem töltett ki vele alkalmassági tesztet. Na Máté, itt volna ez a teszt. Ezt ki kell töltened, mert azért aki én utánam akar jönni, arra én kíváncsi vagyok, hogy mégiscsak hogy van, mint van. Töltsük ki ezt az alkalmassági tesztet. Holnap gyere vissza egy interjúra. És majd eldöntöm én ebben az interjúban, hogy hogyan tovább. Mindenesetre küldd be az életrajzodat is. Szeretném világossá látni, hogy ki vagy. Nem baj, ha szakmai is ez az életrajz. És tudod mit, Máté? Először egy olyan próbaidő lesz. Megpróbáljuk, megyünk egy darabig, azt, ha nem megy, nem megy. Ugye milyen más, amikor Jézus valakit magához hív? Jöjj és kövess engem. Hogy merte fölvenni Jézus ezt a Mátét a tanítványai közé? Te fölvetted volt? Én nem. De ha őt nem, akkor engem sem. Jézusnak semmi ilyenre nincs szüksége. Gyere, Máté! Egyszer odállt egy Péter nevű halászhoz, azt mondta, hogy kövess engem, gyere velem. És én azt fogom cselekedni, hogy embereket fogsz halászni. És Péter mindenét elhagyva követte őt. Hogy mondta Jézus, én azt fogom cselekedni, nem te. Én azt fogom cselekedni. Jézus nem téved egyetlen egy hívásban sem. Ha téged is hívott már, vagy hív, soha nem téved. Ő tudja, hogy kit szólít meg, mikor szólítja meg, és semmilyen segítségre nincs szüksége ahhoz, hogy azzá tegye, akit látni akar benne. Ezért mondja Pál apostol, hogy ami alkalmas voltunk, tőle van. Ki alkalmas tanítványnak? Ki alkalmas Jézus követőjének? A tiszták, az igazak, a farizeusok, az írástudók? Dehogy ők. Jézus bűnös embereket hív el nagyon tudatosan a követésére. Akkor stimmel? Ez vagyok én? Ez vagy te? Jézus biztos a hívásában. Biztos a hatalmában. Jézus bűnösökkel építi az egyházát, de ezeket a bűnösöket magához hívja. Meggyógyítja, megtanítja, átformálja, lelkével tölti, igéjével telíti. Velük építi az egyházat. A Jézustalanság elveszett állapotából Máté belépett a Jézusság csodájába. A Jézusság csodájába. És a vámszedő bankár gazdag művelt életébe megjelent a több. Kedves testvérek, a mögöttünk lévő héten pénteken búcsúztunk dr. Fónyad László testvérünktől. Hálát adtunk az életéért, és én úgy értettem meg, és aként is végeztem a temetési szolgálatot, hogy azt láttam meg annak idején ő benne, amikor megjelent az életébe ez a Jézusi több. És ez a több ott volt a lelkébe, a gyógyító munkájába, a mosolyába, az egész életébe. Ez a Jézusi több. Ez a több a Krisztushoz igazodás és a Krisztus követés megélése. Tanuljuk meg, hogy Jézus a hív, az kitüntetés, az felmagasztalás. Az írástudók és farizeusok magukat igaznak, tisztának, jónak hívőnek, tudók. Jézus pedig azt mondja nekik, hogy én a betegekhez jöttem, azoknak van szükségük orvosra. És én a bűnösökhöz jöttem, azoknak van szükségük megtérésre. Aki magáról azt hiszi, hogy egészséges, nem megy orvoshoz. Aki azt hiszi magáról, hogy nem bűnös, nem akar megtérni. De én a betegekhez jöttem, és a bűnösökhöz jöttem, hogy megtérjenek. Jöjj és kövess engem, és mindenét elhagyva követte őt. Imádkozzunk. Köszönjük szelíd szemű és tűzláng szemű Jézus, azt, ahogy nézel és látsz bennünket is. És köszönjük, amikor odalépsz hozzánk és megszólítasz. És köszönjük, amikor magadhoz hívsz, hogy el ne vesszünk, hanem megtérjünk és éljünk. Látjuk, Urunk, hogy akit nem nyomasztanak a bűnei, azoknak nincs szüksége rád. Hogy akik magukat egészségesnek gondolják, azok nem mennek az áldott orvoshoz. Köszönjük, hogy te mégis hozzánk jössz, ránk nézel, megszólítasz, és hívsz, hogy életünk legyen. Könyörülj rajtunk, hogy tudjunk csendben mi is, egy szó nélkül, ha kell, úgy válaszolni, mint Máté, aki akkor felállt, ott hagyta addigi életformáját, és követni kezdett téged. Egy szebb, gazdagabb, csodálatos világba menve. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Vegyétek az áldást. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket és önmagunk odaszánását a bennünket is hívó Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Hadd jelezzem, hogy az iratterjesztésbe hozzáférhetők az itt elhangzó ige hirdetések írott formában is. Jelentem, hogy jövő heti alkalmainkat a nyári menetrendben tartjuk. Végül hirdetem, hogy az elmúlt hét péntekén temettük el gyülekezetünk hűséges tagját, dr. Fónyad László testvérünket. 77 esztendőt élt. 5 évtizedet dolgozott, mint szülész, nőgyógyász és onkológus Pesterzsébeten. Közel 2 évtizedig vezette, mint helyettes, majd mint főigazgató főorvos a Ján Ferenc kórházat is. Földi élete utolsó napjáig dolgozott. Sokunknak szeretett orvosa is volt, akiért nagyon hálás a szívünk Istennek. Hamvait Monoron helyeztük el. Gyermekei, rokonai, munkatársai, barátok, ismerősök és gyülekezetünk tagjai népes, gyászoló sereggel együtt kísértük el őt utolsó földi útján. A búcsú és emlékezés igéi közül egyet idézek újra a Zsoltárok könyvéből. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája is az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Isten vigasztaljon és erősítsen minket, és vezessen világos útakon. Isten tiszteletünk végére érkeztünk a himnusz éneklése előtt. Egyetlen egy verset énekeljünk el, a 165. számú dicséretből, ez az utolsó, a 6., jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lenn, templomoddá, szívem, lelkem.